Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafén Veres Dórival, Behumi Dórival és Penke Bencével, aki a Momentum Társulat egyik tagja. A Momentum Társulat egyébként nem sokára, vagy 20 éves.
Most lesz, novemberben. November 11 a hivatalos alapítási dátum. 2003. november 11-én játszották az első előadásukat.
És te akkor hány éves voltál
2011-ben? Én akkor 9.
Akkor már benne volt az iparban.
Abszolút, igen.
Mert hogy azt beszéltük, hogy 8 évesen kezdtél el színészkedni, szinkronizálni, de a sztorit nem mesélted el, hogy végül is hogy csöppentél ebbe az egészbe.
Teljesen röviden ez úgy nézett ki, hogy azt hiszem már nagy csoportos rovis lehettem, amikor abban az időben nagyon ment a Friderikus Sándornak a Gyerek Száj című műsora, ami arról szólt, hogy esetleg vannak olyanok, akik nem ismerik, mert egy generáció felnőtt azóta, arról szólt, hogy fiatal gyerekek beszélgetnek Friderikus Sándorral olyan dolgokról, amihez nem értenek. És akkor ezen szórakoznak a nézők, akik idősebbek, mint a gyerekek. És akkor nagymamák, óvónők és gyakorlatilag minden idősebb hölgy a környezetünkben mondta, hogy olyan szépen választékosan tudok beszélni fiatal korom ellenére, vagy éppen azért, és ki kéne próbálni ezt, menjünk el. Ott ugye nyílt casting volt, tehát hogy felhívás, hogyha ön vagy környezetében van olyan gyerek. És akkor elmentünk a válogatóra. Egyébként pont akkor szűnt meg a műsor, úgyhogy én már abban nem kerültem bele, úgyhogy nem lehet megtalálni archívban sem azt, hogy én Friderikus Sándorral beszélgetek. Viszont azt a válogatást egy drámapedagógus hölgy végezte, aki utána, egy fél évvel ezután megkereste a szüleimet, emlékezett még, vagy hát megvolt neki még a telefonszáma, telefonszámunk, a szüleim telefonszáma, mert a Magyar Színházban, akkor itt talán Pesti Magyar Színház, ott a Téli Reggel című Shakespeare darabhoz kerestek egy gyerekszereplőt, és nem voltak sokan, hogy színházban lenne kedvünk, esetleg ott is lenne egy válogató. És akkor én így kerültem oda a színházba és színpadra, és akivel mi váltásban játszottuk azt a szerepet, ez 2001 egyébként, 2001 decemberre volt a bemutatója a Téli Regének, akivel ott váltóban játszottuk ezt a szerepet, ő a Földesi Margitnak a színi suliába járt. És akkor rajta keresztül hallottunk Margitról, meg erről a drámastúdióról. Ő összekötött minket Margittal, és akkor én 2001-től 2009-ig gyakorlatilag margitos voltam, úgyhogy én is a margitosok bő táborát erősítem, és gyakorlatilag a szinkronba már onnan kerültem, mert amikor a Mackó testvér című film megérkezett Magyarországra.
Én énekelek a Mackó testvérbe, úgyhogy akkor egy produkcióban szerepeltünk egyszer életünkben.
Nem sajnos, mert én azt nem kaptam meg. De ahhoz kerestek gyerekeket. Nem,
casting voltak, én csak korban énekelek ott, úgyhogy az egyik Mackó. Az egyik hal.
Engem is a kis Mackóra castingoltak, amit nem én kaptam meg, viszont így került be a telefonszámom most már a szinkron világába, és igen, és akkor onnan szépen lassan.
És a szüleid ezt szerették, vagy te tűrt, tiltott, vagy támogatott volt meg a tevékenységed?
Szerintem abszolút támogatott, de nem így nyomott. Nem, tehát nem volt sosem az az érzésem, hogy itt a szüleim be nem teljesült vágyait teljesítem.
Ők mit csinálnak, ha megkérdezhetem?
Édesapám ő programozó informatikus, anyám pedig egészségügyi végzettséggel dolgozik.
És te hogy lettél ilyen nagyon beszédes gyerek?
Sok tévét néztem, nem tudom.
Komolyan?
nem tudom, nincs
rá. Jaj, nekem gyerekkorom egyébként volt egy barátnőm, aki azt mondta, hogy az ő apukája azért engedi, hogy tévét nézzenek, mert azt mondta, hogy attól okosabb lesz, mert hogy sok érdekes dolgot lát és hall. És
hát lehet, hogy akkor még érdekes dolgok voltak. Mi is látod, milyen okosak lettünk. Jó, ja. Mi nem néztünk sok tévét. Engem ez a Földesi Margit stúdió annyira érdekel. Mert annyira sok felől hallok erről, meg ez még mindig van.
Igen, tehát, hogy ez már 30 plusz éve, 35 vagy még.
Ez mindig regnál, és mindig járnak oda a gyerekek, és mindig ugyanazzal azzal az elánnal és lelkesedéssel, és
tudod, mit mondok, hogy akit ismerünk, igen, hogy mind olyannyira pozitív, életszerető, bátor gyerek, hogy vajon mit csinál a Margit, aki szerintem egyébként olyan érdekes, hogy ez, hogy margitos voltál, ugye ez a kifejezés abszolút létezik a köznyelven, hogy ő vajon ehhez mit szól, ezen szoktam gondolkodni, de hogy igen, hogy vajon miért van az, hogy ti ilyen pozitív életszemléletűvé váltok ott abban
mi
a gyárban?
Mi történik?
Mi történik?
Kb. Egy mondatban, vagy nagyon profánul megfogalmazva, az, hogy egy hely, főleg amikor iskolás az ember, ahol oda megy, és nem az van, hogy csöndben kell lenni addig, amíg nem szólít fel a tanár, vannak jó válaszok és rossz válaszok, osztályozás van és meg lehet bukni, hanem játsz, legyél kreatív, érezd jól magad.
Tehát és nem baj, ha rontasz, vagy pontosan. Nincsen ilyen. Úristen, hát az iskoláknak is így kellene működni, nem? És akkor sok ilyen...
De miért nem így működnek az iskolák?
Ja, de.
Hát egyébként igen, tehát most már azért nagyon, vagy hát merem azt gondolni, hogy változtak ilyen alapvető szemléletek, még ha nem is az összes nem. iskolában, mert azért
látom, van ilyen, van ilyen iskola.
Hát nagyon ritka, úgy. Nagyon ritka az iskola.
Biztos, és sokba kerül.
És sokba kerül.
De már közösen rájöttünk, hogy ez rossz.
Jó, de hát még nem változott. Ezt határozottan mondhatom egy ötödikes gyerekszülőként, hogy nem változott.
De most, hogy szerintem ennyit tolnak az oktatásba, szerintem ez meg fog változni.
Igen, szerintem is. Hogy most így a fókuszba került ez a dolog.
És végre fontosnak gondoljuk mindannyian. Szóval, hogy te akkor így mentél be tulajdonképpen Földesi Margithoz, és neked nem csoda, hogy így jöttél ki, de hogy van olyan, akin tényleg ekkorát változtat? Tehát, vagy most az így alatt azt értem, hogy te egy beszédes, pozitív, bátor gyerek voltál, ha jól értelmezem a szavaidat, tehát te megmertél szólalni, mert ugye ez az, amit kamaszkorban legkésőbb elveszt az ember, ezt a képességét, és akkor vége. De te úgy mentél be, hogy kijöttél. Vállalod magad, bátor vagy.
Vagy most nem? Nagyon mélyre megyünk, de... Hát egyrészt ez biztos, hogy rajtam is nagyon sokat alakított, így jelen helyzetemből felbecsülhetetlen, vagy felértékelhetetlen, hogy mennyit alakított, mert akkor meg csak megyek az események sodrával, vagy akkor csak mentem az események sodrával. Láttam nagyon sok társamon, hogy ők mennyit nyílnak egyébként hosszú év margitozásuk után. Igen, nem tudom, mi volt a kérdés, de a válasz igen.
Hogy neked nem, tehát akkor te valószínűleg az vagy, akinek egyébként sem okozott problémát az, hogy megnyilvánuljon, és az, hogy oda jártál Földesi Margithoz, és ezt meg is erősítették benned, ez még
igen, tehát én valahonnan hoztam egy ilyen egészséges, és szerencsére azt merem mondani, hogy egészséges exhibicionizmust gyerekkoromtól kezdve, tehát sosem esett nehezemre az óvodai vagy iskolai műsoros előadásokon a nagyobb vagy főbb szerepeket eljátszani, szerettem is.
Jó, de akkorra már tök nagy rutinod volt, mire
hát akkorra még nem, de ez egyébként nagyon vicces, mert
hát amikor... hogy 8 éves korodban elkezdted, tehát akkor mire, mint fősős voltál, mert egy veteránnak számítottál
hát a szavaló de az óvodai anyák napi versek azért azok még
igen, szűzen igen, érték. Pontosan, tehát ez, és egyébként visszatérve arra, amit te mondasz, Dóri, de nem látják a hallgatók, hogy melyik Dórira
jelzek,
hogy ez egyébként, és szerintem tök korrekten, tehát semmiféle ilyen tüske nincsen bennem, de hogy ez onnantól kezdve meg ilyen picivel ellenkompenzálás is volt a sulik részéről. Tehát mondjuk megvan az az emlékem, hogy a általános iskola alsó tagozat, de már későbbi évek, tehát amikor én már játszottam, meg szinkronizáltam, akkor inkább a mesélő szerep voltam én az műsoros előadásokban, amire a kézikönyv azt mondja, hogy és azt a tanár mesélje be, inkább azokat bízták rám, és azok, akiknek ez az egy lehetősége van egy évben, azok az osztálytársam, akiknek ez az egy lehetősége van egy évben szerepelni és színpadon lenni és szerepet játszani, inkább hozzájuk kerüljön. A versmondó meg hasonló versenyeken pedig már inkább nem is indultam el, nem csak azért, tehát nem ilyen nagy zalásból, hogy...
Jobb voltál, mint a mezőny?
Igen, hanem idézősen volt nekem elég más problémám is. Tehát akkor még szöveget kellett tanulni, és de talán nem is éreztem volna fairnek. Tehát általában elmentem, hogy megmérettessem magam az iskolai válogatón, de inkább azért, mert az egy ingyen ötöst jelentett a magyar órákra, de utána még, hogyha esetleg engem is hoztak ki győztesnek, akkor a megyeire, vagy a kerületre, megyei, a kerületére már nem mentem el, igen. Tényleg? Igen. Legtöbbször azért, mert nem fér bele az időbe, tehát hogy oda már be volt téve valami szinkron vagy próba.
És az ilyen típusú gyerekkel, mint te, mit kezd egy tipikus gimnázium? Szóval, hogy vagy te rendes gyerek voltál az iskolában?
Én nem voltam tipikusan rossz gyerek. Tehát nem voltam problémás. Hát egy picit azért meg kellett küzdeni azzal azokkal a körülményekkel, hogy hú, én vagyok, akinek a hangja néha meg tud szólalni a tévében.
Nem és is erre gondolok, hanem hogy te kivállalod a véleményed, nem? Vagy te nem azt, ezt a, nem. Nem adtad ezt elő a gimnáziumban?
Nem voltam az a tipikusan nagy szájú és szájalós ember. Uh-huh. Szerintem, igen, tehát gyerekkoromtól, tehát egészen kicsikoromtól kezdve azon szocializálódtam, hogy nálam sokkal idősebb emberekkel kell együtt dolgozni, és kollégaként kell rájuk tekintenem.
És az ő nyelvükön kell tudni beszélni.
Pontosan, és az ő ideikkel szórakozom, hogyha egyrészt ügyetlen vagyok, vagy hogyha elszálljon, vagy eljátszom az időt. Uh-huh. Tehát szerintem ez a fajta ilyen közösségi gondolkodás, ez így rávitt arra, hogy a tanárokkal szemben se én legyek a leghangosabb.
Tehát koravén voltál valami.
Szerintem igen, de szerintem ilyen idézőjeles szakmai ártalom. Tehát a gyerekkor, remélem, hogy jó értelemben, de nagyon sok velem egyidős és velem hasonló cipőben járó srácon látom ezt, hogy igen, tehát mi nagyon hamar azt tanultuk meg, hogy kell dolgozni, és időben beérni, és
teljesíteni.
Igen, igen.
És ez a perfekcionizmus, amit egy fél órával ezelőtt mondtál magadról, ez is valószínűleg ennek köszönhető, vagy így születtél?
Lehet, hogy ennek köszönhető. Lehet, hogy ennek köszönhető. Tehát én arra úgy igyekszem figyelni, hogyha ezt most itt szavakba kell önteni, azokat az érzéseket, amikor ilyenek vannak bennem, hogy ne lehessen rám azt mondani, hogy na nézd meg, milyen munkát végzett. Legyen szó tényleg munkáról, legyen szó egy iskolai projektről, legyen szó egy, nem tudom, vendégség megszervezéséről, stb. Tehát
ne érhesse
szó a ház elejét. Igen.
Mert akkor kikészülsz?
Nem.
Nem, de igen.
Igen. Tehát valahogy így az van bennem, hogy szeretem magamról azt a képet beállítani, hogy én egy jó kolléga, egy jó szervező, egy jó munkaerő, bármi vagyok, és az rossz érzés lenne, vagy rossz érzés, hogyha azt kapom vissza, hogy jogosan érkezik valami olyan kritika, ami ezt a
jó, de nem csinálsz mindig mindent tökéletesen, érted? Tehát, hogy fel kell erre készülni.
Igen, ezzel is egyetértek. Inkább azt mondom, hogy az kevésbé érint rosszul, hogyha ilyen szakmai kérdésekben jönnek ezek a dolgok. Mert érted, hibázni lehet, tehát pont ezt tanuljuk az improban is, meg ez van, hogy hibázni lehet, nem lehet mindig tökéletes, hogyha inkább az ilyen emberi részére kapom. Tehát, hogy így ilyen jó embertárs, meg jó polgártárs, meg jó állampolgár szeretnék lenni, inkább.
De érdekes, hadd kérdezzek ki olyat, ami nyilván nehéz, de hogy én azt gondolom, hogy így a generációdban én ezt a két szélsőséges viselkedést találom meg, hozzáteszem, nem ismerem behatóan nyilván a 28 évesek, ma mindjárt 29, ugye?
Igen.
28-29 évesek életét, kicsi a rálátásom, de mondjuk a munkám során, akikkel találkozom, vagy azt látom, hogy valaki ugyanezt képviseli, amit te, kifejezetten szeretne, ha nem is megfelelni, de hogy teljesen oda teszi magát 100%-osan, és a másik fel pedig az, akit ez egyáltalán nem érdekel, hogy ki mit gondol, se róla, se a munkájáról, él a világba, és ő így érzi jól magát. Szélsőségeket látok.
Igen,
te egy szociológus vagy, ugye? Tehát, hogy nyilván van egy picit erre rálátásod, vagy legalábbis véleményed.
Igen, és bocsánat, csak most utalok vissza még a bemutatásra, ahol elmondtad, hogy miket végeztem el, mert én a Holland Színháztudomány szakpáromat nem végeztem.
Azt csak beírod a CV-be?
Igen, tehát ott illetve kevésbé frissült a Momentán társulat honlapja, szerintem inkább ez van, mert én ott 4 évet lehúztam kimeneti eredmény nélkül. Hát igen, csak még mindig volt olyan tárgyam, amiből első éves órákat kellett felvennem, úgyhogy távol vagyok a
Momentán. Kimeneti eredmény nélkül.
Jó, de hollandul tudsz akkor.
Hollandul igen, tehát Sziget Fesztiválon, vagy bárhol, hogyha összefutok velük, akkor azért tudok kommunikálni. Megértettem magam, ilyen konyha hollandot beszélek.
Konyha holland? De gondoltam esetleg, hogy azt használod is.
Tulipánhagyma, az a konyha.
Igen.
Vagy konyha holland. Szóval visszatérve.
De a szociológia az megvan, úgyhogy van egy nagyon büszke tulajdonosa vagyok, egy szociológia szakos előadó BA papírnak.
Ja, hogy BA.
BA, persze.
Na, szóval, hogy visszatérve a generációs ügyeidet beszéljük át.
Egyébként, hogy... bocsi, de most így belehallgatva, hogy Dóri most ezt így elmondta, ez tulajdonképpen bármelyik generáció lehet, nem? Tehát akár a mi generációnk is lehetett ez, hogy van, aki oda teszi magát, van, aki meg tulajdonképpen beletojik az egészben. Szóval ezt én nem érzem annyira, szóval valahogy nem ezt érzem.
Nem generációs ügy.
Igen, szóval ez nem...
De hát ezt mondják, hogy ez a hosszan kinyújtott szülőkre támaszkodást, most mama hotelnek hívjuk, ugye, vagy nem tudom micsoda, mert lehet, hogy már ez egy teljesen elavult azóta ez a kifejezés. Az, hogy tulajdonképpen nem akarom elkezdeni a felnőtt életemet, ennek ez a jelenség, ez egyre följebb tolódik életkorban. Én ezt olvasom.
Az infantilizálódási folyamat az tényleg, tehát ez egyre tovább és tovább nyúlik, meg visszatérve, még egy picit, hogy azt azért mondják, hogy az engem megelőző generációban ott még egészen más volt a világrend, és ott nagyjából így az volt megmondva, hogy van egy ilyen természetes autoritása a dolgoknak, hogy a főnök mondja, mm-hmm. akkor azt így izé, hadd legyek jó kolléga, beérek reggel 8-ra, eljövök délután 4-kor, és akkor így inkább egy fogaskerék vagyok a társadalomban.
És ezzel nincsen semmi gond.
És ezzel nincsen semmi gond, és ez így jó. És akkor az én generációmra, de főleg az utánam lévőre már, ott pedig egy erős individualizálódás indult el. Tehát az én saját magam,
az én időm,
mentális egészsége, ami egy ilyen nagy sláger szó lett mostanában, az többet ér mindennél. Nekem az egyik ilyen kedvenc példám, valamelyik tanárunk mondta, talán csak említés szinten, de én azóta nagyon magamévá tettem, hogy így erre tök nagy hatása volt a 90 utáni, tehát a neoliberális gazdaságpolitikának a megjelenése, meg a reklámipar, hogy ez a klasszikus L'Oréal, mert megérdemlem. Tehát, hogy nekem jár, igenis megérdemlem én azt, hogy én így érezzem magam, megérdemlem én azt, hogyha ki akarom aludni magam, akkor én csak 9-re vagy 9:30-ra érek be dolgozni, és azt mondom, hogy bocsánat, hát igen, tehát nekem ez így minden.
De én ezt nem úgy, nem negatíva
de sarkos,
mondom.
Sarkosan fogalmazok azért, de nagyjából ilyen szintű generáció.
Nekem vannak sokkal fiatalabb kollégák, a nőim, és én bámulom ezt, tehát én nem negatívumként jegyeztem ezt meg, hanem egyszerűen fantasztikusnak gondolom, hogy ennyire, hogy most már létezik ez a generációs tömeg, tehát hogy nem csak egy-egy ember, akik tényleg képesek és tudnak úgy gondolni magukra, hogy vannak határaim, és én ezt szeretném, ha te is elismernéd.
Igen, ez a része, ez nagyon jó, csak szerintem mindaz, ami mi... Tehát mindaz, amik lettünk aztán most, amikor osztályunk, Dóri, meg most magamról beszélek, tehát, hogy mi végigrágtuk magunkat a 20-as éveinken, végigrágtuk magunkat a 30-as éveinken, és ez rengeteg sok kudarcot is feltételez nyilvánvalóan. Tehát akár magánéleti, akár a személyiségből. Tehát amit kudarcként éltél meg, fölálltál, tovább mentél. Tehát, hogy ezt a generációt, akkor tehát mi segíti őket abban, hogy ezeket a kudarcaikat fölállva tovább menjek. Érted? Tehát, hogyha az az alapvető aspektus, hogy ő ezt megérdemli, akkor mi a segítség a kudarc feldolgozásban, ami ahhoz kell, hogy aztán egy egészséges személyiség kialakuljon. És nyilván nem azt akarom én sem, hogy mit ilyen boomer néniként kitülök, és akkor ezen vacilálok, hogy most akkor ez a generáció. Mi csak hogy ez nem produktív, és nem a társadalom szempontjából nem produktív egyébként, hanem az egyén szempontjából nem. Mert ez egy kicsit olyan, mint amikor van egy gyereked, akire mindent ráhagysz. És egyébként lehet, hogy az egész innen jön, vagy innen gyökerezik, hogy azt látod, vagy később azzal szembesülsz, hogy tulajdonképpen a gyereknek tettél a legrosszabbat ezzel. Mert se a saját határait, se a világ határait nem tudja innentől kezdve értékelni, meg érzékelni. Tehát akkor mi a megküzdési stratégiája ennek a generációnak, mondjuk a világgal?
Szerintem jóval önállóbbak ők egyébként. Pont ezért, amit így mondasz, hogy picivel, mint hogyha a társadalomtól egy fél lépést hátrébb vennének, ezért egyedül kell a saját megküzdési uh-huh. stratégiájukat megtalálni. Én úgy látom legalábbis, uh-huh. meg így tudom.
Uh-huh. De szerinted könnyű nektek?
Nekünk mint? A mi generációnak?
Igen, hát nektek könnyű élni?
Nem, ránk a különböző tanulmányok az elveszett generációt mondják.
Komolyan.
Igen, mert a már utánunk lévők azok ebbe az új világrendben nőnek fel és szocializálódnak, és tapasztalják meg azt, hogy most csúnyán fogalmazva, senkire sem számíthatsz, egyedül kell magadnak kikapálni a dolgot, és az ő szüleik már ezt látják, és ők erre próbálják őket felkészíteni. Uh-huh. És mi már nem abban a világban nőttünk fel, ahol így volt egy ilyen fix rendje a világnak, elmész dolgozni, végzel, kapsz annyi pénzt, hogy legyen egy biztos megélhetésed, lakásod.
Igen, tehát volt egy nagyobb állami törődés.
Vagy micsoda, két gyerek, három szoba, négy kerék. Tehát, hogy ez még volt előttünk, utánunk pedig már az van, hogy jó, akkor már most elkezdek félretenni, mert már tudom, hogy milyen katasztrófa jön.
Igen, de a következő, így van, én pont most hallottam, vagy olvastam, hogy a következő generáció az, amelyikről azt mondják, hogy már egészen biztos, hogy rosszabbul fog élni, mint a szülei.
Igen, de az, arról meg nem ők tehetnek, szegények, hanem mi tehetünk.
Persze, persze, hogy nem, de itt egy generáció sem tehet róla. Tehát, hogy sajnos mindig a szülőkön áll.
Hát meg a körülményeken, meg az államformán.
Hát sok-sok mindenen, igen. Meg mondjuk egy Covid-on, mert érted, tehát, hogy azért nagyon sok minden tevődik bele ebbe, hogy aztán hogy alakulnak a dolgok. Szóval azt mondod, hogy az elveszett generáció,
egy nem elveszett tagja
milyen,
vagy.
Milyen jól hangzik egyébként, nem? Tehát, hogy ezt így mondjuk elolvasni egy ilyen titulusként, mondjuk a kortársaimról, meg saját magamról.
Hát de közben föl is tehetek két kezelt, hogy hát gyerekek, nem én tehetek semmit.
Nem, én abszolút hiszek ebben.
Áldozat vagyok.
Nagyon érdekes. De akkor te szerencsés tagja vagy ennek az úgynevezett elveszett generációnak, mert te hogy nagyjából tudod mindig, hogy mit akarsz.
Igen, de abból is, tehát, de hogyha így a szerencsémet nézzük, akkor igazából nagy döntéseket nekem sem kellett hozni. Uh-huh. Tehát 8-9 évesen rákerültem én egy sínpárra.
De te ez azon ilyen szempontból különleges vagy.
Tehát minden... Köszönöm, dicsék még.
Nem, ez nem a te érdemed, hanem így alakult az életed.
Igen.
Én most csak saját magamra gondolok. Én ugyanilyen szerencsés vagyok, mert én is gyerekkoromban rákerültem egy pályára is.
Igen.
És ez nem az érdemem, hanem csak az, hogy mit volt valami tehetségem, és akkor mit tudom én, úgy alakult az életem, hogy ezzel foglalkoztattam, nyilván beletettem egy csomó energiát, mint te is gyerekkorodtól kezdve szépen. De mi vagyunk a szerencsések ilyen szempontból, mert nem kell mondjuk 18, 20, 22, 28 éves koromban azon gondolkodni, hogy mit akarunk az élettől, hogy mit akarunk csinálni. Tehát ilyen szempontból nekünk könnyebb.
Igen. Tehát nekem nem úgy kellett például egyetemet meg szakot választanom, hogy na, miből akarok megélni. Presztízskérdést csináltam magamnak, hogy akartam, hogy legyen egy diplomám, de... El tudjátok képzelni, mennyire használom a diplomámat. Tehát, hogyha...
most jól lehet róla beszélgetni.
De ne hülyeskedj, én meg pont azon gondolkodtam, hogy biztos azért választottad, hogy egy kicsit mélyüljön az ember és társadalom ismereted, mert
érdekel,
ezt használod
persze.
A szakmádban. Hát, ja. És még nem is jön az improvizáció, amit most fogunk róla beszélni, hogy ott mennyire fontos skill ez. Hogy tisztában vagy ezekkel az alapvetésekkel, hogy épül fel egy társadalom, abban hogyan élünk mi emberek, milyen embercsoportok, hogyan viselkednek, hát ezek neked nagyon fontos kincset érő
hozzátesz, de
nem villan be, nem? Vagy bevillan?
Passzív tudásként szerintem megvan. Előre nem villan be, vagy ilyen direkt módon nem villan be, inkább azt mondom, hogy ha miután leérettségiztem, ugyanígy folytatom. Mert én pont miután leérettségiztem, utána kerültem a Momentánhoz. Tehát megint csak így a sínpár, és azóta meg ott vagyok. Tehát igazából én is ez a kis maradi egy helyben ülő, remete életet élő ember vagyok, hogyha a
munkahelyeket
nézzük. Szóval azt mondom, hogy ha nem végzek el semmilyen egyetemet, és nincsen papírom, akkor is nagyjából itt tartanék. Lehet, hogy sőt, könnyen elképzelhető, hogy jutnak eszembe más összefüggések egy-egy jelenetnél, vagy jobban megvan, vagy amikor generációs dolgokról játszunk, akkor például, ha már ezt felhoztuk, akkor jobban tudok jelen lenni egy 16-7 éves karakterben. Most így hasonlóra ütök dolgokat. De igen, abból indult ki az egész, hogy szerencsés voltam abból a szempontból, hogy egy azon a sínen futok végig azóta is.
Mi is átmentjük magunkat, jó? A hírek utára folytatjuk a kettes számrendszert, Penke Bence a vendégünk továbbra is.